Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Isten igéjét, kedves testvéreim, Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangélium a harmadik részéből, az első 6 versből. Isten igéjét figyelmes szívvel, imádságos lélekkel hallgassuk meg. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lisziániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó szava hangzik a pusztában. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, buzdítasz bennünket ebben az igében, buzdítasz bennünket az éneklésben is, hogy készítsük az utat neked. És mi most azért kérünk és azért hívjuk segítségül a te neved, hogy segíts minket ebben a készülésben. Segíts minket ebben az útkészítésben. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, minden völgy töltessék fel, minden hegy és halom hordassék el, hogy megláthassa minden halandó az Isten szabadítását. Istenünk, megvalljuk előtted, hogy sokszor nem látjuk a sok előttünk tornyosuló akadálytól, vagy éppen a görbe úton, amin járunk, nem látjuk a te arcodat, nem halljuk a te hangodat. Istenünk, olyan sokszor mi magunk emelünk magunk elé akadályokat, olyan sokszor mi magunk futkározunk ezeken a görbe, gírbe-gurba utakon. Sokszor az élet kényszerít ezekre. De most azért kérünk és azért hívunk segítségül, hogy te segíts minket készülni és készíteni a te utadat. Mert tudjuk, hisszük, ünnepeljük ebben az adventben is, és igéd és szent lelked által ezt valljuk vasárnapról vasárnapra, itt ebben a gyülekezetben is, hogy te közel jöttél hozzánk, eljöttél Jézus Krisztusban. Te magad készítetted az utat, hogy nekünk csak segítségül kelljen hívni téged. Most azért kérünk, hogy így áld meg életünket, így áld meg Isten tiszteletünket, hogy lelkünket, szívünket hozzád emelhessük, és megérthessük, megélhessük, átélhessük, hogy közel vagy hozzánk. Így kérünk, hogy Jézus Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg a Zsoltárok könyve 13. részéből, tehát a 13. Zsoltárból. Isten igéjét és a hozzáfűzött magyarázatot leülve figyelemmel hallgassák, testvéreim. A 13. Zsoltárt olvasom, és kérem, hogy akinél van Biblia, az nyugodtan lapozza föl, és kövesse szemével, és kövesse a szívével ezt az imádságot. ez az, ami most vezetni fogja majd reménység szerint a mi szívünket és imádságunkat ezen a mai istentiszteleten. A 13. Zsoltárt olvasom. A karmesternek Dávid Zsoltára. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám! Hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását! Ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele! Ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Ámen. Ezen a héten, szerdán, Balatonszárszón voltam, egy könyvbemutatón. Hajdú Zoltán Levente új imádságos könyvét mutattuk be, amelynek az a címe, hogy Nem a felhők fölött. És különleges élményben volt részem. Különleges élményben volt részem, nem csak azért, mert rendkívüli módon nekem szinte semmi dolgom nem volt a könyvbemutatón, nem kellett nekem szervezni, nem nekem kellett megalkotni a programot, hanem szinte minden készen volt. A lelkész kollega, Hajdú Zoltán Levente, a könyv szerzője, mindent előkészített, mindent szépen átgondolt, nekem igazából csak ott kellett lenni. De nem csak ezért volt különleges élmény, ezért is, hálás voltam, hanem elsősorban azért, amiért a jelenlevő, mintegy 70-80 résztvevőnek szintén különleges élmény volt, és különleges élményben volt velem együtt része. Ezen a könyvemutatón ugyanis nem annyira a könyvet méltattuk, és nem annyira a szerzőnek gratuláltunk, és a szerzőt ünnepeltük. Persze ennek is megvan a maga helye, egy könyv méltatásának, egy szerző ünneplésének, egy könyv elméleti bemutatása és érdemeinek a kiemelésének, és mikor máskor, ha ezt egy könyvbemutatón kell megtenni. De nem ezt tettük, hanem tulajdonképpen maga a könyvbemutató azért volt különleges élmény a számomra, mert magáról az imádságról szólt ez a könyvbemutató. Úgy mutatta be a könyvet, hogy tulajdonképpen maga az imádság állt a középpontban. Az imádságról szólt, és a könyvből maguk az imádságok szólaltak meg. Mivel ezek gondosan, alaposan megformált, átgondolt, már-már költői tömörséggel megfogalmazott imádságok, az egész program tulajdonképpen olyan volt, mint egy áhítat, mint egy istentisztelet. A szerző által megfogalmazott imádságok tulajdonképpen kézen fogták a gondolatainkat, az érzéseinket, a lelkünket. Imádságra vezetett minket. Ahogy a könyv ajánlása fogalmaz, ez a könyv olyan baráti segítség, amely által bárki megtalálhatja a maga lélek szerinti útját Istenhez. Egyszerűen, személyesen és közvetlenül. Ebből tapasztalhattunk meg valamit azon a könyvbemutatón, és valóban ebben nyújthat kiváló segítséget ez a könyv, ezekkel az imádságokkal. Amiért ezt a élményemet megosztottam most veletek, testvéreim, az az, hogy ezt a gondolatot tudjam veletek megosztani. Hogy az imádság nem más, mint Istenhez vezető út. És a Zsoltárok könyve, amiből mai igénk szól, egy különleges könyv. Hadd mondjam így, még Hajdú Zoltán Levente könyvénél is különlegesebb. Mert a Zsoltárok könyve a Szentírás ima könyve. A könyv előző idézet megfogalmazását átfogalmazva, isteni segítség, amely által bárki megtalálhatja a maga lélek szerinti útját Istenhez. Ezt látjuk a mai Zsoltárban is. Erre az útra hív bennünket ma is Isten igéje, és ebben siet segítségünkre a Zsoltár szavaival. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Számomra nagy vigasztalás, hogy ezekkel a mondatokkal és ilyen mondatokkal kezdődik Dávidnak ez az imádsága. Az imádság, az Istenhez vezető út nem valami kegyes hangulattal kezdődik. Nem azzal kezdődik, hogy ünneplőbe öltözöm. Nem azzal kezdődik, hogy összeszedem magam, és oda viselkedem magam Istennek. Végképp nem azzal kezdődik, hogy megtanult imádságokat, megtanult szavakat mondok ki. Az imádság nem szómágia, az imádság nem mantra. Ez a zsoltár konkrétan azzal kezdődik, hogy Dávidnak elege van. Elege van már abból, hogy nem érzi Isten jelenlétét. Nem tapasztalja meg a segítségét. Úgy érzi, hogy magára maradt. Magában kell tanakodnia. Szívében bánkódik nap mint nap. A zsoltár nem részletezi a konkrét élethelyzetet. Nem fogalmaz meg mindent részletesen. Betegség. Árulás. Menekülés. Bűnbánat. Öregedés. Olyan sok minden lehúzhatja az embert. És Dávid története, amit jól ismerünk Sámuel könyveiből, bőségesen szolgáltat igencsak emberi, igencsak életszerű példákat, amelyekben annak ellenére is magunkra ismerhetünk, hogy a saját életünkre ismerhetünk, hogy Dávid ugye király volt valamikor régen, a távoli Júdában, mi pedig ott vagyunk, ahol vagyunk. De mindegy is, hogy Dávid korabeli kórok vagy 21. századi szuperbaktériumok. Hogy Absalom vagy a saját fiam vagy apám. Saul vagy éppen a kiszámíthatatlan főnök. Betsabé vagy a szomszédnője. Hatalmi, udvari intrika vagy a bürokrácia útvesztői. Saját elhibázott döntéseink következményei ütnek le a lábunkról és húznak le a mélybe. A lényeg, hogy van ilyen. Lehet ilyen. Mi is érezhetjük magunkat úgy, mint a zsoltárírók, hogy nem találjuk a kiutat. És méghozzá ez nem csak egy pillanatnyi múló érzés, hanem akár sokáig nem találjuk a kiutat. Sokáig nem találjuk a kiutat abból, hogy napról napra csak ugyanaz a baj tornyosul elénk, hegyekként, görbe utakként és labirintusként, amiből nincsen kiút. És még Istent sem látjuk. Hiába tudjuk, hogy ő van, mégsem érezzük a jelenlétét. Nem találunk békességet. Lehet, hogy a betegségtől. Mert van ilyen, és lehet ilyen. Lehet, hogy a bűnömből. Lehet, hogy a kétségbeesésemből. Lehet, hogy amiket az előbb soroltam, akár melyik helyzetből, lehet ilyen, hogy nekünk is elegünk van. Hogy azt kérdezzük mi is, meddig még? Végképp elfelejtett minket Isten? Nem segít? Nem látja, hogy milyen nehéz? Meddig nem érzem a jelenlétét? Meddig rejti el magát előlem? Hiába olvasom, hiába keresem, hiába kérem, nem tapasztalom a békességet, napok, hetek, hónapok telnek el, és még mindig ugyanabban a bajban vagyok. Akár magam okoztam, akár más okozta nekem. Egyik nehezebb, mint a másik. Meddig még? Számomra nagy vigasztalás tudni, hogy van ilyen. Hogy lehet ilyen a hívő ember életében is. Ezért is írja Pál az újszövetségi hívőknek, korintusiaknak figyelmeztetésül, mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetéssel íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ha azt gondolod, hogy jól megy a dolgod, vigyázz. Lehet olyan, amikor majd nem fog. Amikor majd te magad is nem fogod találni a kiutat. És ott lehet példaként előttünk Isten fia, Jézus, aki a kereszten a 22. zsoltár szavait idézve kiáltott fel Istenhez. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ő, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de nem vétkezett. Előtte is, még előtte is elhomályosodott Isten arca, az Atya arca. Nem látta. Csak az elhagyatottságban, a magára hagyatottságában látta a bűn, a halál, a fájdalom foglyulejtő valóságát. Hozzánk hasonlóan, mindenben hozzánk hasonlóan. Számomra nagy vigasztalás, hogy van ilyen, lehet ilyen élethelyzet. Ez a valóság. Mi is kerülhetünk ilyenbe. De ami a nagy vigasztaláson túl még nagyobb vigasztalás és reménység, hogy nem azért kerülünk ilyen helyzetbe, hogy ott is maradjunk. Mert Pál apostol is így folytatja a korintusiaknak írt levelében az előbb elkezdett idézetet. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Dávid sem törődött bele a magára maradottságba. A Zsoltár azzal kezdődik, hogy elege van, de ez imádságra indítja őt. Nem megadásba, nem feladásba, és nem menekülésbe. Nem azzal próbálkozott, amivel olyan sokan próbálkoznak. Megpróbált volna nem odafigyelni, megpróbálni kikapcsolni a dologból. Lehet, hogy ez a baj, de legalább nem gondolok rá. Megpróbálom elkeríteni, megpróbálom elfelejteni, másra gondolni. Vagy megpróbál kábulatba menekülve eltompulni. Ha lehet, akkor ezt az érzést, ezt a fájdalmat, ezt a bajt, a kilátástalanságot elfelejtsük. És ne érezzük. Dávid nem ezeket a tévutakat választotta. Istenhez kiáltott. Elmondta Istennek, amit érez. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Itt kezdődik az imádság. Azzal, hogy Dávid megszólítja Istent. Kilép a maga körül forgás köréből. Nem kiabál, nem magának mondja, nem magában beszél, mondjuk úgy, hogy meddig tart ez, a fene egye meg, végképp megfeledkezik rólam az Isten, elrejti az arcát előlem, nem magában beszél, nem kívülállóként látja Istent, hanem neki mondja, annak, akit nem lát, mégis tudja, hogy ott van. Uram, te megfeledkeztél rólam, elrejtőztél előlem, akkor is. Nem magamtól kérdezem, magamban tanakodom, szívemben bánkódom, csupán naponként, hanem hozzád kiáltok. Ezért nem csak vigasztalás a számomra, hogy lehet ilyen, hogy nem egyedül velem történhet ilyen, hanem bátorítás is, hogy merjek kilépni, hogy merjem megszólítani, még akkor is, ha nem látom. És azért, mert ebben a kiáltásban az elegem van őszinte, haragos, türelmestlen kimondásában is, ott láthatjuk a változást. Ahogyan a kiáltásból, a panaszból, az elegem vanból, a nem bírom továbbból egyszer csak kérés lesz. Mert nem magának mondja, hanem Istennek. Tekints rám! Hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását! Ne jöjjön rám halálos álom, ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Dávid nem kap választ a meddig még kérdésére. Nem tudja meg, hogy meddig tart még a nehéz helyzete, a kilátástalansága. Nem tudja meg, hogy mikor kap szabadulást. Az is lehet, hogy végül nem is lesz szabadulás. Mert bármit mondanak a reklámok, bármit ígérnek a vágyaink, a valóság az, hogy van olyan betegség, amiből nem lesz gyógyulás, van olyan, hogy nem távozik el tőlünk sem a keserű pohár, van olyan élethelyzet, amiből emberileg már nem lesz szabadulás. Mégis van valóságos, éltető reménység, van valóságos változás. Mert változik Dávid is az imádkozó, és nem a helyzete változik, hanem ő. Mert valóságosan
átéli a szabadítást, az örömöt, a vigasztalást. Attól változik, hogy imádkozik. Hogy nem magában marad, hanem Istennel vesz. Hogy segítségül hívja az Úr nevét. Mert látjuk itt ebben az 5.-6. versben már nem csak magát látja, nem csak a bajt látja, a kilátástalan helyzetét, nem csak a saját gondolatait hallja, így és ezért jut el az előbb még kétségbe esett ember néhány mondaton belül a hitvallásig, sőt az örömig, az éneklésig. 6. vers. Mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett vele. Azzal kezdtem, hogy az imádság nem más, mint az Istenhez vezető út. Az adventis út csak a másik irányban. Az Istentől hozzánk vezető út ünnepe. Annak az öröm ünnepe, hogy ő eljött. Eljött közénk, eljött értünk, egészen közel van hozzánk. Isten hűségét, segítségét és jóságát Jézus Krisztusban tette visszavonhatatlan ámenné. Nekünk nem kell hosszú utat bejárnunk, hogy közel legyen hozzánk a szabadítás, a segítség. Közel jött, hogy az imádság ne vészforgatókönyv legyen a számunkra, hanem a hétköznapi életrendje. Hogy az legyen a hétköznapi életünk rendje, hogy nem a magunké és nem magunkban vagyunk, hanem a mi hűséges megváltónknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonaként. Hogy nem vagyok egyedül, hogy hűségében bízom, megsegít még akkor is, amikor nem vagyok bajban, és jót tesz velem, és ezért az ő útján járok, őt követem, mert mind jó, amit nekem elkészített. És így, hogyha ez lesz a hétköznapok rendje, hogyha ez lesz az élet rendje, akkor adhat nekünk segítséget ez a Zsoltár is abban, hogy bejárja előttünk ezt az utat. Akkor, amikor akár szavakat sem találunk, szavakat adhat nekünk. Hogy amikor nem találjuk a szavakat sem, akkor minket is kézen fogjon, és vezessen a kétségbe esett, kilátástalan helyzet beismerésétől, a panasztól, a kiáltástól, az Úr nevének segítségül hívásán keresztül, a hála énekig. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkodnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám! Hallgass meg, Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele. Ne újjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom. Mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Ámen. Álljunk Istenünk elé, és válaszoljunk imádságban. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztust, az elkészített utat tőled hozzánk. Hogy egészen közel jöttél hozzánk, értünk, azért, hogy segítségül hívhassunk téged, és csak egy imádságnyira legyél tőlünk. Ezért kérünk, hogy akár milyen helyzetben is vagyunk, akár a napos oldalon járunk, akár a halál árnyéka völgyében kell járnunk, nyisd meg a szívünket előtted. Hogy akár látunk téged, és tapasztaljuk a segítségedet, akár eltakarja előlünk valami az orcádat, merjünk, akarjunk téged segítségül hívni. Keresni a te országodat, zörgetni a te ajtódon, behívni téged az életünkbe. Könyörülj meg rajtunk,
hogy akkor, amikor jól megy a dolgunk, akkor, amikor könnyű téged segítségül hívni, hadd ismerjünk meg téged, hogy legyen utunk akkor is hozzád, amikor látszólag minden út bezárul előttünk. Köszönjük neked, hogy igéddel, az ige hirdetésekkel, a gyülekezeti közösséggel, könyvekkel, testvéri bizonyságtétellel, és olyan sok más módon is, mind segítesz minket ebben. Kérjük, add, hogy éljünk mindezzel a lehetőséggel, hogy növekedjünk a hitben, a szeretetben, és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Így kérünk téged, hogy áld meg valamennyiünket, akik itt vagyunk ebben a templomban, és segítségül hívjuk a te nevedet. És áld meg mindazokat, akik most nem lehetnek itt közöttünk, szeretteink, gyülekezeti tagjaink, betegek, gyászolók, szomorkodók, kilátástalan helyzetben levők, szegények, nincstelenek, fázók. Kérünk téged, hogy legyél mindannyiunk éltető vigasztalója, hogy ezen az úton, amelyen eljöttél hozzánk, mi is hadd menjünk hozzád. Hadd menjünk hozzád, emelj föl bennünket magadhoz. Így kérünk téged, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusért hallgass meg imádságunkat. Azt az imádságunkat is, amelyet most a csendben kiki a maga szívében elmond neked. Isten békessége, amely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.